általánosabban, akár így is azt mondhatnám, egyetemesebben érint bennünket az emberi természetünk okán, mint ahogyan azt gondoljuk. Kiégek nagypapaként, kiégek pedagógusként, kiégek szociális munkásként, de kiégek egyszerűen csak valakiként, aki ápolja otthon a dédnagymamáját, és kiégek férjként, és kiégek feleségként. Nagyon. És szóval a kiégés nem annyira és elsősorban azon múlik, hogy egy multinacionális cégnél vagyok-e vagy nem, de azon azért múlik. Nyilván kisebb-nagyobb mértékben ezeken múlik, de sokkal inkább múlik az emberi természeten, beleértve a társas természetünket és azokat a rendszereket, amelyeket létrehozunk. Létezik akkor a romboló szakmai környezet, valamiért egy papírt kellett beadnom egy hivatalos helyre, és a hivatalos helyen kérdezték munkaviszony, munkáltató neve, munkáltató címe, és akkor volt egy rubrika, munkaidő. És tudjátok, hogy papoknál ez hogy van? Meghatározatlan idejű. Tehát tulajdonképpen én napi 24 órában kéne mondjuk, hogy dolgozzak, mert az meghatározatlan idejű. Tehát valaki oda mutat és azt mondja, ott még van egy néni. És valahogy mindenhol van még egy néni, ez az élményem. Mert én nem mondhatom azt, mint hogy 5-kor kérem szépen lejárt a munkaidő. Mert nem jár le. Még most az orvos, nem tudom, társaimra, barátaimra, minden tisztelettel ránéz, azt mondja, ez durva, egy 24 órás ügyelet, ugye? És mondjuk úgy, hogy csinálta egy 12 órát, rá 24 órás ügyelet, most mondom, a legdurvább a 12 óra, rá 24 óra, és utána egy 12 óra. De azért annak is vége van. Azért csak akkor úgy hazabotorkálsz, és azt mondja, hogy jó, ez most nem a kórház. Ezzel azt akarom mondani, hogy egy rendszer működhet úgy, hogy rendszer szinten megengedi azt, hogy te reggel, te estig, éjszaka, mindenhogy azt csináld, mert hát te vagy az, nem? Te vagy az a személy, akkor azt tolod napi 24 órába. És ha nem, már is kiderül, hogy nem csinálod jól. Na most itt egy kis maximalizmus, perfekcionizmus, hamar jön a szívinfarktus. Romboló szakmai környezet, szerintem mindannyian ismerjük. Multinacionális cégeknél éppenséggel egy hónap elég lehet egy alapos kiégési folyamat vaskos állomására eljutni. Egy hónap. Egy krónikus beteget ápolni, mondjuk egy évet ápolsz egy olyan beteget, aki 10 évig fekszik az ágyba otthon, egy év alatt már el lehet oda jutni, hogy ez sok és sok és sok és sok. És te akkor jól működsz. Hát a gyerekek számára az a környezet, amiben felnőnek, a mi kultúránkban, többé-kevésbé rombolónak nevezhető. Az a fajta, főleg most ez kisváros vagy városi környezet, főleg aztán nagyvárosi környezet, az úgy, ahogy van, nevezhetjük egy romboló, idézőjelesen szakmai környezetek. Túl sok tárgy, túl sok információ, túl sok választási lehetőség, túl nagy sebesség és gyorsaság. És akkor ehhez adjunk hozzá némi világhálót, amiben belegabajodunk már 4 évesen, és kicsi gyűvünk, és irgalmatlan sok videójáték, és rengeteg stimulálás, vagyis, hogy minden további nélkül létezhet egy olyan rendszer, amit mi alkotunk, ami a gyerekeknek többé-kevésbé úgy, ahogy van, igazából nem jó. Egyszerűen nem jó. De miután mi már annyira belegabajodtunk, föl se tűnik. És erről szeretnék egy picit beszélni, hogy persze nekünk is vannak zavaraink, kicsit kényelmetlenek vagyunk, fújunk, tök fáradtak vagyunk, évente egyszer találkozunk a barátainkkal, miközben az van bennünk, hogy a legjobb időtöltés, mikor a barátainkkal vagyunk. És nem is tűnik föl sem a saját szabadságunk, sem az, hogy tulajdonképpen ez mennyire rombol bennünket. És akkor gondoltam, hogy csak úgy megemlítek néhány romboló családi környezetet. Ha már ott elkezdődik a romboló szakmai környezethez való hozzászokásunk. És a hozzászokással együtt az, hogy hát nincs mit tenni, egyszerűen ilyen az élet, ilyen a világ. Mondanék csak néhányat, amiket nem szoktunk úgy egyébként romboló családi környezetnek hívni, mert nem lesz benne semmi bántalmazás. De semmi. Éppen néhány nappal ezelőtt olvasom, persze mindig vannak kételyek, hogy ez most mennyire reprezentatív kutatás, és, de azt olvasom, hogy ma az egyetemistáknak a nagyobb része multinacionális cégnél szeretne elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy önszántunkból szeretnénk előszeretettel olyan közegbe kerülni, ahol nagy valószínűséggel gyorsabban kiégünk, mint máshol. És olyan célokat tudunk megvalósítani, amelyek meg nem tesznek boldoggá. Ez most nem nagy cégek ellen való beszéd, egyszerűen csak úgy hirtelen, hogy ránézek erre a dologra. Egy kutatási eredmény, most picit távolodok a családtól, de nem vesztem el a fonalat. Nézték azokat a fiatal egyetemistákat, akiknek nagyon fontos volt az, hogy komoly anyagi juttatásokat kapjanak az első helyükön. Nagyon előtérben volt, ezért előszeretettel mentek el olyan cégekhez, ahol hosszú időt kerestek a kutatással, hogy tényleg így legyen. Mi lett az eredmény? Az, hogy a ráfordított energia, hogy olyan céghez menjenek, ahol a lehető legtöbbet kapják, ez tulajdonképpen megtérült. Mert azokhoz képest, akiknek nem ez volt a legfontosabb, körülbelül 20%-kal magasabb volt a kezdő fizetésük. Igen ám, de a kutatókat nem ez érdekelt, hogy sikerült-e nekik vagy nem, mert az derült ki, hogy nagyon sokaknak sikerült, megérte, hanem az, hogy boldogabbak-e most, mint az egyetemi éveik alatt. Ugye ebben van egy dupla csavar. Boldogabb vagy-e most, hogy elérted azt a célod, ami miatt benned az volt, hogy az egyetem tulajdonképpen csak azért jó, mert akkor, ha azt elvégzem, és akkor lesz egy papírom, akkor majd el tudok menni olyan céghez, ahol majd nagyon sokat keresek, és akkor majd talán jó leszek, és ha jó leszek, akkor talán. És kiderült, hogy azok, akik nem azt tűzték ki célul, hogy a lehető legnagyobb pénz, ők körülbelül ugyanolyan jól voltak, mint az egyetemi éveik alatt, akik pedig kitűzték azt a célt, hogy a lehető legnagyobb fizetés, azt el is érték. Arról számoltak be, hogy vagy ugyanúgy, vagy kicsit, vagy jóval rosszabbul vannak, mint az egyetemi éveik alatt. Miközben a céljukat elérték. Ó, akkor azért izgalmas, hogy van-e rálátásom arra, hogy hogyan nem látok rá azokra az összefüggésekre, hogy mi az, ami a kiéges felé fog engem nagy valószínűséggel sodorni. Romboló családi környezet. Nem látok rá, csak kezdett nem jól lenni, mert túlterhel. Kim Jong-un mit mond? Azt mondja, hogy talán egyetlen szóba összefoglalhatjuk ennek a romboló környezetnek az ismérvét. Ez pedig így szól, túl sok van benne a felnőtt világból. Ami egyszerűen a gyereknek sok. Azért, mert nem felnőtt. Most akkor képzeljük el, mondok néhány példát. Az első, hát ezeket csak gyorsan, mondjuk én egy édesanya vagyok, de elváltam. És akkor itt van az én fiacskám. Édes gyere, Petikém, te maradtál nekem. Hát, Péterem, a Péter lehet 8 éves, vagy 18, 48, vagy 68. Jaj, te Péterem, hát ha te nem lennél, nem is tudom én velem mi lenne. Hát te vagy az én egyedüli boldogságom. Hát ha te nem értenél, meg nem is tudom ki. Hát tulajdonképpen, hát apád sose tudta ezt. Soha. És te már most 8 évesen, 18 évesen, 48 évesen ezt tudod. Hát de szeretlek. Jaj, hát. És tényleg egy őszinte vallomásra tartozom, senki nem fog téged úgy szeretni, mint én. Nem senki. És ez igaz is, mert tényleg így van. Úgy senki. Mi történik? Két dolog is. Az egyik, ha a szavaimra visszatudtok emlékezni, mikor egy szülő a bizalmának egyedüli tárgyává teszi meg a saját gyerekét. Én már csak benned bízom. Te vagy nekem az életem értelme. Ez egy nagyon romboló családi, környezeti mondat. De ez nem ugyanaz, mint hogy te vagy az életem értelme. Már csak azért se, mert ez realitásvesztés. Mert egy másik ember nem lehet az én életem értelme, mert ez az én életem. Ez azt jelenti, hogy ha te elmész a világból, akkor az én életem értelmetlen. Mert ez azt jelenti. Akkor azt is jelenti, hogy az életemnek nincs értelme. Nincs. Csak ha te is vagy. Egyébként nincs. Akkor ezeket mondtam. Hát ez egészen ijesztő. Tehát itt az egyik dolog, hogy bizalmának kitüntetett tárgyává teszi a saját gyerekét. Ijesztő. Azért ijesztő, mert ha ezt a férjével vagy feleségével teszi, az csak nyomasztó. És itt aztán van még valami, hogy amikor ő a 8 éves kisfiával beszéli meg élete nehézségeit, hogy hát anyának milyen sok dolga van, és milyen nehéz, akkor tulajdonképpen a kisfaj fia vagy kislánya értő füllel hallgatja őt, éppen milyen szerepben van. Ő az anyukájának az anyukája. Tehát akkor tulajdonképpen nehéz nem megterhelőnek tartani, ha valaki a saját nagyanyja. Aztán az is lehet, ugye, hogy mikor azt mondja az apa, aki nem vált el a feleségétől, de hát már nincs köztük se, miattatok maradtunk együtt, halljátok, hogy megyünk bele a csalitosba, miattatok maradtunk együtt, és ezért olyan jól esik nekem, hogy Violám drága, te itt vagy. Veled, nem is tudom, meg tudom magam értetni. Ha jól esik valakinek elmondani, hogy mi van a cégnél, és talán értően hallgatsz, tényleg, hát tényleg, mint ahogy felnőtt a felnőttel úgy beszélgetünk. Tehát nem életkor függő, hogy én mikor gondolom azt, miközben nem tudatos, hogy mit csinálok, hogy legyél a társam. Most mindenféle abszurd fölhangok nélkül. Legyél a társam, és értsél meg úgy, mint a társam, hogy a társam soha, vagy hogy a társam, amikor szerelmesek voltunk, és azt azóta soha. Harmadik, Kádár Anna Máriától hallottam ezt, járt egy asszonyhoz, mert az asszony azzal érkezett hozzá, hogy a fiával nagyon nagy baj van. A fiával rettenetes bajok vannak. Az asszony volt 70, a fia 50. Együtt éltek, keserű kettesben. És a keserű kettesben kesergett az édesanyja, hogy az én fiammal egyszer nem lehet zöldágra vergődni, sose csinálja azt, amit kérek tőle. Na most képzeljétek, hát körülbelül úgy láttam, mint hogyha 3 éves lett volna. És úgy is bánt vele. A fiú pedig valahogy olyan neveletlen volt. Olyan engedetlennek bizonyult néha. Mi történik itt, hogy nevezhetjük ezt romboló családi környezetnek? Úgy, hogy az anya nem engedte fölnőni a gyerekét. Infantilizálásnak hívják. Tehát legyél velem, és sose nőj föl, ez a tudatos, nem tudatos, kimondott, ki nem mondott üzenet a gyerek felé. És ebbe csak kiégni lehet, tönkre menni, és 55 évesen nyugdíjassá válni. Mi lehet ilyen romboló családi környezet? Például beszéltem egy nénivel. Na, néni azt mondja, hát Feri, őszintén szóval az én szüleim egy kicsit szigorúan fogtak. Hát az volt, hogy tulajdonképpen visszagondolok a gyerekkoromra, hát azt hiszem, hogy elég rövid pórázon fogtak. Ami azt jelenti, hogy még az apácák is könyörögtek a szüleinek, hogy néha engedjék el otthonról. Mindez volt a két világháború között. Visszaemlékszem most, 80 évesen, hogy 17 éves voltam, a szó szoros értelmében nem mehettem sehova. Hát nem úgy, hogy nem nagyon engedtek el, hanem hogy nem engedték ki a házból. Hát akkor az apácák küldöttséget menesztettek a szüleimhez, akik az éltanuló osztálytársaimból álltak, akik mind díszesen öltöztek föl, és a következővel érkeztek a szüleimhez, hogy az egész osztály az apácákkal együtt moziba fog menni. Az történt, hogy a szülők, hát mégiscsak ugye a nagy túlsúly meg a nyomás hatására végül beadták a derekukat, azt mondták, jó van lányom, menjél, de látó távolságba kell, hogy legyen mindig valaki. Félúton egyszer csak a húga rohan utánuk. Azt kiabálja, Maris, azonnal gyere haza, a szüleink meggondolták magukat. Ez lett volna az egyetlen film, amit megnéz középiskolás korában. Ezt nevezhetjük romboló családi környezetnek. Különösebb nehézség nélkül. Az első példában az történik, hogy valaki a szüleinek, vagy a szülőjének a kitüntetett bizalmának a tárgyává válik. Csak benned bízom. Te vagy az egyetlen ember. Ez egy gyereknek szörnyű. Mert sok. És a Másik esetben pedig, amikor a gyerektől megvonunk minden bizalmat, az ugyanúgy iszonyatosan sok, embertelen, elviselhetetlen, amiben jó érzéssel belebetegedni érdemes. Oké, hosszan mondhatnánk a sort, hogy látszólag ártatlannak tűnő helyzetek, vagy csak odavetett mondatok hogyan tudják kifejezni a romboló szakmai környezetet. Még most családi összefüggésben mondanék még egyet, hogy a saját történetemből szoktam ezt nektek mondani, hogy a szüleim elváltak, mikor gimis voltam, és édesanyám nagyon haragudott az apukámra, mert őt tette felelőssé azért, hogy ők oda jutottak. Anyukámnak, akkor már fölszentelt pap voltam, egyszer csak úgy valahogy berágódott a gondolatai közé az, hogy mikor ott ebédeltem nála, olyan 3-4 alkalmanként előszedte azt a témát, hogy tulajdonképpen én miért nem szakítom meg a kapcsolatot apámmal, mikor ő a hibás azért, hogy mi ide jutottunk. Ez nagybetűs szakirodalmi pont. Hát amikor az egyik szülő a hozzáfűződő kapcsolat föltételeként a másik szülő elárulását nevezi meg. Tehát, hogy adhatsz neki igazat, hogy te még szóba állsz vele, hogy téged ez nem háborít föl. Jó, menj apádhoz, ha vele akarsz lenni, tessék, menjél. Tehát egy különböző színe meg formája lehet ennek, hogy azt mondom, hogy a velem való kapcsolat ára, a vele való kapcsolat megszakítása. Nem ritka. Ez hihetetlenül megterhel valakit azért, mert megint egy lehetetlen és embertelen helyzetbe kerülünk. Mert gyerekként nem dönthetem el ki az apukám és az anyukám. Ez egyszerűen így van. Vagyis egy alapvető kötődés, így mondja például Böszörményi Nagy Iván, lojalitás fűz engem a szüleimhez. Aki azt kérdőre vonja, hogy ez nincs, vagy meg kell szakítani, abban elkezdünk sérülni. Egy olyan feladat elé kerülünk, ami nem oldható meg, nem csak gyerekként, felnőttként sem. Egy olyan lojalitás konfliktusba visznek bennünket, amiben nem lehet jól helytállni. És akkor ide tartozik minden olyan cél, amit a szüleink jó hiszeműen és jó szándékkal tűznek elénk, ugye itt vagyunk már nagyon a séma világánál, könyörtelen mérték hiperkritikusság, amelyekre a szüleink azt gondolják, hogy nekünk játszik könnyedséggel teljesíthető, miközben lehetetlen. Hát ha a misén egy gyereknek, mikor a csöngőszó előtt már az asszisztencia vonul ki, még az anyja azt mondja, hogy aztán nem izeg mozog. Hát egy 4 éves gyereknek ne mondjuk azt, hogy ne izegjen, mozogjon, mert ha normális, izeg, mozog. És nem akkor jó a petike, ha nem izeg, mozog, akkor jó, ha izeg, mozog. Romboló családi környezet, miért hoztam, párhuzamot akartam vonni, hogy gyerekként, ahogy benne vagyunk, egyszerűen csak nem vagyunk jól. Úgy érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, állandóan betegeskedünk, mindig be van gyulladva a torkunk, megműtik a mandulánkat utána, megint kinő, azt megint megműtik, és akkor... Szóval egyszer csak van egy csomó tünet, hogy valami neked valami eszméletlenül sok. Ingerült vagy, és agresszív, és... Neves klinika. Az orvosok nagy százaléka kiégésnek valamelyik fokán leleckedik, ami hát mondjuk így, hogy... A következő változást hozzák, rendszer szintű változás. Megengedik az orvosoknak, hogy a szakmájukon belül heti egy napot a szakmájukon belül azzal a területtel töltsék el, amihez a legnagyobb kedvük van. Tehát nem plusz egy szabad nap, meg nem tudom mi, szakmán belül, de amihez a legnagyobb kedvük van. Képzeljétek el, miután ezt bevezetik, eltelik némi idő, a kiégés a felére csökken. Egy ilyen pirinyó változás ugyanúgy dolgozik, lehet, hogy még egy kicsit többet is, vagy intenzívebben, hiszen van hozzá kedve. Felére csökken a kiégés. Úgy is mondhatnám, a belső motivációt megengedjük, hogy egy kicsit hasson és önjutalmazó rendszerként, hogy tápláljon minket. Hát ez jó hallani. Zárópont, ahhoz, hogy a kiégésnek milyen háttere lehetséges, mindenféle kutatások alapján, ez így lehetne nevezni gyógyulatlan sebek. A gyógyulatlan sebeinken keresztül elszivárog belőlünk az élet. Ilyen egyszerűen. Ha például ugye, valakiben az önbecsülés nincs. Ugye, első sémaként beszéltünk azt, mert a szégyen, hogy tele vagyok szégyenkezéssel, önbecsülési hiányokkal, akkor este fölhívom a barátnőmet, és akkor, te írmus, a szörnyű. És egy órán keresztül mondom neki, hogy szörnyű. Az nem is sok. És akkor Irmus pedig, ahogy kevergeti a levest otthon, a férje, és ezért az Irmus azt mondja nekem egy óra után, hát Dórikám, most már le kell raknom a telefont, tehát a férjem éhes, tudod, és akkor kéri a vacsorát. És mit csinálok én?
Nekem nincsen barátnőm se, hát senkire nem számíthatok.
Halljátok ez? Ez azt jelenti, hogy most mondjuk nagyon egyszerűen a törődés, az, hogy ember számba vettek, hogy észrevettek, hogy gondoskodnak, hogy becsülnek, az összes többi, amitől egyébként egyre jobban lehetnék, az átfolyik rajtam, mint egy az. Átfolyik. Ugye ami befolyik, rögtön kifolyik. Egyszerűen nem marad meg bennem semmi. Ha valakinek vannak nagy sebei, töltjük bele a szeretetet, a gondoskodást, a simogatást, a minden. Ez van az egyik oldalon, hogy a sebeinken keresztül elfolyik az élet. Tehát lehetséges az, hogy elmegyek munkavállalóként valahova, és annyira átfolyik rajta minden, amitől ott töltődni lehetne, hogy hamar kiégek. De esetleg egy olyan szakmai környezetben, ami kifejezetten egy építő szakmai környezet. Első, sebeinken keresztül elfolyik az élet. Második, hogy a sebeinken keresztül élet fakad. Ez már valami. Mind a kettő realitás. Szerintem most, akik itt vagyunk, nincs egyetlen egy se közülünk, aki ne lenne sérült. De a sebeinken keresztül elfolyhat az élet, vagy a sebeinkből, a sebeinken keresztül fakadhat élet. De azért a kettő között van valami, azt mondhatnánk, hogy valami kis gyógyulásra szükségünk van. Kis gondoskodásra, törődésre, valamire, mert különben a sebeinken keresztül elfolyik belőlünk az élet. Ha történik itt közben valami fontos velünk, akkor egyszer csak nem máshonnan, mint pont a sebeinkből jön és fakad az élet magunknak és másoknak is. És akkor itt mondanék valamit, amikor naívak vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy úgy van, hogy van a sérülés, akkor gyógyulunk, vagy van egy gyógyulási folyamat, hogy ápoljuk, kötözzük, és a többi, és akkor végül meggyógyultunk. Tehát akkor már jól vagyunk, és minél inkább meggyógyultunk, és minél inkább jól vagyunk, hát annál szebb az élet. Ez bizonyos esetekben kétségkívül így van. Mondjuk egy testi sérülésnél például lehet ilyen, hogy megsérültem, begyógyult, már nem is látszik a helye. Na, ilyen van. De lelki sérülések esetén nagyon gyakran ez a folyamat egyszerűen irreális. Tehát az első lépés megvan, megsérültem. A nagyon nagy kérdés, hogy itt a második lépés van-e, vagyis valamit kezdek-e a sebeimmel, vagy nem. Ha nem kezdek semmit, elfolyik belőlem az élet. Ha elkezdek vele valamit kezdeni, itt lehet sok minden döntés, tudatos cselekvés, gyógyulás, segítségkérés, most nem ragozom ezt. Akkor a harmadik lépés nem föltétlenül az, hogy meggyógyultam. Egy kötődési zavarból nem nagyon lehet meggyógyulni, mert strukturális zavar. Rá lehet látni, és akkor itt mondanék néhány mondatot, amit ismertek már tőlem, csak most talán érdekes lett ebben a három lépéses összefüggésben. Tehát megsebesülés, gyógyulási folyamat, és a végén nem gyógyult vagyok, hanem eligazodok a sebeim között. Rájuk látok, és tudom, mikor, mennyire, hogyan hat rám, és ezért kézbe vettem a saját sebeimet. Az élet attól lesz élhetőbb, és másoknak azért vagyok én elviselhetőbb, mert karban tartom a sebeimet. Megtanulom karban tartani a sebeimet, megtanulom, hogy mi a következménye, ha azok elkezdenek aktívák lenni. Elkezdek például használati utasításokat adni a sebeimhez a környezetemnek. Tudjátok, néha fölkapom a vizet, és akkor kiabálok, ne vegyétek komolyan. Ez az én hülyeségem. Le fogok higgadni, és ha olyat mondtam, bocsánatot is kérek. De szeretném, ha nem ilyen lenne, de most erőnek erejével egyszerűen nem bírok még ebből kijönni. Akkor használati utasítást adtam, hogy mi történik velem, amikor epilepsziás rohamot kapok. Tehát itt akkor például az történik, hogy megtanulok a problémáimban tájékozódni, eligazodni. Környezetemnek használati utasítást adok róla. Második, megbetegszem, megsebesülök, kezdek valamit a sebeimmel, és itt egyszerűen csak megtanulok a sebeimmel élni. Az egy egész más viszony, mikor megtanulok a sebemmel élni, mint amikor egyszerűen csak sebesült vagyok, és onnan megy ki az élet. Mikor valaki ahhoz a... Hát most így mondom, nem így akarom mondani. Hát ez a szó jutott eszembe, hogy kompetencia. De most képzeljünk el egy erős belső sebet. És valaki azzal megtanul épeszűen élni. Most akkor mondok egy konkrétumot, hogy mindig nagyon-nagyon megrázó, mikor egy felnőtt szülő elveszíti a gyerekét. És ott vagyunk a temetésen, akkor egy szülő a saját gyerekét temeti, az egy halálos seb. A kedvenc dogmatika professzorom, Fila Béla, ezt így nevezte el, ő mindig ezt mondta, az élet akkor kezdődik, mikor az ember a halálos sebet megkapja. Most, mikor valaki kapott egy halálos sebet, és valaki él még 40 évet egy halálos sebbel, az nem teljesítmény. Az nem emberi nagyság, az nem az élet drámaiságával való bánni tudás, nem egy hősiesség, szerintem az. Hát a különbség ezekben az esetekben nem az, hogy van, aki megúszta, nem ez a professzor mindig azt mondta, előbb-utóbb az ember a halálos sebet megkapja. Ezekben az esetekben nem meggyógyulunk, hanem megtanulhatok a halálos sebbel együtt élni, és abból hihetetlen, hogy mi minden tud származni, vagy fakadni. Mondom, a harmadik, hogy megsebesülök, történik valamilyen folyamat, nevezhetjük gyógyulási folyamatnak, de a harmadik lépés nem az, hogy meggyógyultam, köszönöm. A harmadik, hogy képes vagyok a sebemre valamilyen építő, aktív választ adni. A saját sebemre. Tehát nem a sebemből élem az életem, hanem a sebemre adott válasszal élem az életem. Most mondanék, hogy ezt én nagyon értékesnek látom. Nagyon. Ezért, ha valaki eljut ide a harmadik székre, az nagy erőforrás abból a szempontból, hogy ne égjen ki. Sőt, abból a szempontból is, hogy belső motivációkra találjon. Miközben lehet, hogy látjuk rajta kívülről is, hogy sérült, hogy sebe van. Ugye egy alkoholbeteg a gyógyulásig sosem jut el, mert strukturális zavarral él. Ezért azt mondhatja, XY alkoholbeteg vagyok, tehát itt vagyok a harmadik széken, rálátok arra, hogy mi történik, és azt mondom, 17 éve nem ittam. Ő nem meggyógyult, hanem kézben tartja az alkoholbetegségét. Kiigazodik benne, megtanult vele élni, és mondjuk elment az anonim alkoholistákhoz, és arra jutott, hogy miután mondjuk 10 alkoholbetegből egy képes erre, hát ő segíteni fog a többieknek. Akkor itt már az is történik, hogy ő választ ad a sebére. Már nem csak azt mondja, hogy ez maga a szerencsétlenség, hanem azt mondja, ezen a sebemen keresztül találtam valamilyen élethivatást. És látok embereket, akik nem látják az életük értelmét. Hát én látom. Oda ment egyszer az addiktológushoz egy alkoholbeteg, azt mondja, ide figyeljen, doktor úr, elmondanám magának, hogy én nekem mennyivel könnyebb, mint magának. Nézett rá az orvos, hát ide figyeljen. Ha én egyetlen napot is kibírok úgy, hogy ne igyak, az egy hősies teljesítmény. Magának meg rengeteget kell dolgoznia. Egy asszonyjal beszélgettem ma. Azt mondja, Feri, hogyha egy történetet, hogy mondjak el? Hát, az történt, hogy hát nagyon egyszerűen élünk, olyan szegényen, de azért megvagyunk, hát minden filért félerakunk, és mi történt? Kimegyek egyszer reggel, és ellopták a kukát. Ez a seb. Ez a seb. Szegények vagyunk, minden fél, puf, azt mondta, iszonyatosan rosszul lettem, ez a kuka, nagyon drága dolog a kuka, hát most erre költsek, hát azt mindig azt fillérezünk, hogy most legyen-e virsi, vagy ne legyen, és valakik meg fogják, elviszik a kukát, ez szörnyű. Na, akkor belekezdett egy folyamatba. Hát azért azt a kukás nem jóját. Nyüglődött ezen, azt mondta, hát de most ezen forronghatok, akkor csak beleőrül, akkor, de azért elengedni se tudom. Nem tudom elengedni a kukámat. Azt az én kukám volt. Mit tudom, hány ezer forint a kukám? Azt mondja, valamit ki kell találnom, mert megőrülök ettől, hogy egyszerűen csak úgy ellopják a kukát. Hirtelen eszébe jutott valami. Hogy lehetne megszabadulni a sebből jövő fájdalomtól, hogy megy kiből az összes életerő, életked, minden, hogy megloptak. Azt mondja, oda kell adni a kukát. Hát akkor már nem megloptak, mert odaadom. Azt mondja, hazamentem, ünnepélyesen leültem, és azt mondtam, ezt a kukát a tolvajnak ajándékozom. Átült ide, azt mondja, tulajdonképpen egyszer csak elkezdtem jól lenni. Nem csak azért, mert hogy már nem nyomasztott ezt, hogy ezt velem, hogy lehet, hanem azért is, hogy na, ezt csinálja utánam valaki. Hogy én most ezzel a kuka tolvajjal jót is tettem. Ez egy mekkora dolog. Mit mondhatnánk itt olyan sebnek, ami nem begyógyul, hanem történik valami, hogy a kuka nincs meg. A történetben az, hogy sebes voltam, meggyógyultam, azt mondja, nem volt kuka, lett kuka. Az gyógyulás. De nem volt kuka, itt vagyok, és nincs kuka. Emlékeztek arra fiatal srácra, volt 16 vagy 17 éves, Jálom írja le az egyik kis könyvébe, csak röviden ide akarom hozni, mert ennél jobban nem is tudom. És talán már vagy másfél éve mondtam ezt el nektek, hogy 1944-ben hamis okmányokat gyárt ő maga zsidóként zsidóknak. Próbálja őket menteni, olyan 17 éves lendülettel és dacsal és élni akarással és lázadással. És ott vannak nála hamis pecsétek. És megy az utcán, úgy, hogy nála a pecsét, és vele szemben jön a nyilas, és kísér két idő zsidó embert. És ő nem bírja levenni a szemét róluk. És tudja, hogy úgy kellene menni, hogy ne vegyék észre, mert föltűnést kelt. Hát nála vannak a pecsétek, meg a papírok. Hát megmotozzák, ez a vége. Hát ott lövik le az utcán. És egyszer nem bírja levenni a szemét arra az idős házaspárról. És benne van, hogy de pont meg akarok menteni embereket, és itt most viszik el őket, és tényleg kiszúrja őt a nyilas. Azonnal gyere ide, te is zsidó vagy. És viszi őket úgy hárman. Mennek plusz ez az ember. És az van benne, hogy hát semmi, megyünk a rakpartig. Ennyi, tehát ez most lehet, hogy egy óra, fél óra az élet. És azt mondja, nem igaz, hogy így halok meg. Hát 17 éves vagyok. Hát nem halok meg. És egyszer csak lát egy rendőrt. Elkezd neki kiabálni, hogy biztos úr, engem ártatlanul tartanak itt fogva. És azt mondja, hogy közben az egész egy 19-re lapot húzás, mert ha le kell húzni a nadrágját, akkor kiderül, hogy hazudik. És a rendőr, aki utálja a nyilast, hajlandót egy konfliktusba keveredni, és az azonnal engedje ezt a fiatalembert, mit képzel. És túléli ez a srác. És akkor 45, kimegy, Nyugat-Európa, Egyesült Államok, szívsebész lesz. 40 éven keresztül élethalál, élethalál. Olyan zseniális sebész, hogy tucatjával az új sebészeti eljárásokat dolgozza ki. 70 évesen tele van belső késztetés, hogy átadja a tudását, és elkezd olyan országokba menni tanítani sebészeti eljárásokat, ahol harcok folynak, mert hol kell műteni, ha nem ott, ahol harcok folynak. Tehát állandó életveszélyben van. És ezekre a helyekre megy, és mindenki azt mondja, hogy nem normális. Hát 70 éves, legalább akkor Svájcba tanítaná. De ő nem, ő elmegy Afrikába, és elmegy... És el akarják rabolni. És ahogy el akarják rabolni, hirtelen rájön, hogy és elkezd kiabálni, hogy biztos úr, rendőr úr, ugyanazt, mint 50 évvel azelőtt. És ebben a pillanatban a két esemény összetalálkozik benne. És lesz egy drámai fölismerés, azt mondja, sosem értettem, hogy tulajdonképpen miért érzem magam jól a műtőben. Hogyha a szívemre teszem a kezem, azt kell mondanom, hogy leginkább emberként a műtőben érzem magam. Úgy érzem, hogy a műtőben vagyok igazán otthon. És ezt mindig is szégyeltem, és azt gondoltam, hogy ez nem vagyok normális. Azt mondja, hirtelen rájöttem, hogy tulajdonképpen én azt az eseményt, hogy dönthetek mások élete és halála fölött, és ott a sajátomat mentettem, és nem másokét, én nekem újból és újból kellenek ezek a helyzetek, ahol újból és újból azt mondom, akarom, hogy élj, és én most segítek neked, hogy életbe maradj, és neked is segítek, és neked is, és neked is, és neked is. Azt mondhatnánk, hogy 50 éve ismétli azt a helyzetet, amiben halálosan megsérült, hogy nem mentett meg két embert. Most nem úgy mondom, hogy megmenthette volna, vagy meg kellett volna menteni, hanem hogy ő úgy éli meg, belül, hogy nem tettem értük semmit. És 50 éven keresztül azokat a helyzeteket keresi, ez lesz a hivatása, amiben azt tudja csinálni, nem mondani, csinálni, hogy azok az emberek, akik élet-halál helyzetben vannak, éljenek. És egyszer csak 70 évesen jön rá, hogy ő tulajdonképpen ezt a helyzetet ismétli azóta. És amikor emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mondja Alfred Adler, hogy mikor megsérülünk, akkor előszeretettel tesszük azt, hogy létrehozzuk azokat a helyzeteket, amelyek ismerősek nekünk, és amelyekben megsérültünk. Vagyis, hogy reggel fölkelünk a pofonunkért, és addig megyünk, míg azt meg nem kapjuk. És azt mondjuk, na, az emberekben nem lehet bízni. Na, minden férfi gazember. Na, minden nő, csak nem tudom, ki használja a férfiakat, akik meg gazemberek. Na. Vagyis ismételjük, és ismételjük, és ismételjük itt bent gondolatok, érzések, emlékek, fizikai állapotok a már meglévő sebeinket. És látjátok, micsoda óriási különbség van e között? Hogy valaki csak ismétli, és ismétli, és ismétli, és semmi nem történik, csak mindig ugyanaz a fájdalom, és ugyanaz, és ugyanaz, és ugyanaz. Vagy valaki nem a sebesüléséből ad választ az életre, hanem a sebesülés read egy választ, és megmenti, és megmenti, és megmenti, és megmenti. Ha a szó szoros értelmében ez az ember meggyógyult volna, valószínű sosem lesz sebész. Nem lett volna az. De nem meggyógyult, hanem ráült erre a harmadik székre. Tud benne tájékozódni és eligazodni, és ad valami választ a sérülésre. Ezt gyönyörűnek látom, azért, mert ez azt jelenti, mondjuk most már kicsit ilyen, hogy mindegyikünknek van esélye. Mindegyikünknek, és ezzel nem akarom bagatelizálni azt, hogy milyen rettenetes sebeket tudunk kapni és adni. Hogy látni való, hogy valakit úgy le tudnak kaszabolni, hogy sose áll többet föl, hogy ilyen van. Tehát ez szó sincs róla, hogy elkezdjünk valami idealizálni azt, hogy valakinek valami fáj. Hát erről szó se lehet. biztos könnyen le tudnád írni azt, hogy milyen fájdalmak, sebek, és ami nem volt jó. Hogy csak föltenni a kérdést mindegyiknél, hogy származott-e ezekből valami jó. Bármi jó ezekből, amikről egyébként egyértelműen azt mondott, hogy ez se volt jó, és az se, és az se, és az se. Származott-e ezekből, vagy ezeken keresztül valami jó? Ez egy izgalmas gyakorlat. És ezzel nem tagadjuk, és nem kicsinyítjük azt, ha valaki bántott bennünket. Erről szó se lehet. Csak valahogy egy folyamatba ágyazzuk. És azt is fölfedezhetjük, akár még így is, hogy vannak sebeink, amelyekből nem származott még jó. Mert még nem kezdtünk vele talán semmit se. És lehet, hogy vannak olyan sebeink, amelyekből már nagyon sok jó származott. Érdekes volna ezt látnunk.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.